Szóval az Efézusi levelet folytatjuk tovább, és azoknak kedvére, akik nem voltatok itt, szeretnék majd egy picit visszatekinteni, és úgy tovább menni azzal a szakasszal, ahol abba hagytuk. Ennek a szakasznak a címét úgy fogalmaztam meg, hogy légy, aki vagy. Tehát Isten hív arra, hogy akivé ő minket formált, amit Krisztuson keresztül a kereszten véghez vitt, váljunk is azzá, éljük meg annak a teljességét. Úgyhogy erről lenne szó. És kérlek benneteket, hogy keressétek meg ezt a szakaszt a Bibliából, és olvassuk először el. Tehát az Efézus levélnek az 5. részéből olvasom a 6. verstől. Elolvasom a rész végéig, de a végéről majd a Pisti prédikál a jövő vasárnap, de szeretném így a teljes összefüggésben belehelyezni. Tehát az Efézus levél 5. része, 6. versétől. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. Úr Jézus, rád van szükségünk most, köszönjük a te igédet. És köszönjük, hogy az Efézusi levelet is adtad nekünk, és nagyon nagy szükségünk van, Uram, arra, hogy a te ígéreted beváltsd. Azt mondtad, Uram, hogy amikor minket hallgatnak, akkor téged is hallgathatnak, és erre van szükségünk, hogy ne csak emberi beszéd legyen itt ma, ne csak egy érdekes vagy kevésbé érdekes előadás, tanítás, hanem Úr Jézus, valahol a szívünkben veled találkozzunk, hogy rátesd a kezed arra az életünkbe, amire te akarod. Hogy hív minket, amire akarsz, vagy megállíts bennünket, amiben akarsz. Tudjuk, hogy ezt csak te tudod véghez vinni, és imádkozunk a te lelkedért. Imádkozunk azért, hogy törzd ki ránk, és add, Uram, a kinyilatkoztatás lelkét, hogy még jobban megismerjünk téged, és azt, amit te értünk, és velünk tettél. Amen. Szóval először szeretnék egy kicsit visszanyúlni. Ugye ez az, amit először említettem, és hát el kell ismernem, hogy egy nagy klasszikustól származik. Baczynszky Laci sokszor elmondta, és remélem megjegyeztük mindannyian, hogy az Efézus 1-2-3 nélkül nincs 4-5-6. És ez azért fontos, mert a két vasárnap ezelőtt az István kezdte a tanítását a levélnek a második részével. És hát ez a rész már a gyakorlati életről szól. Sokszor parancsokat olvasunk benne, amikor Isten arra indít minket, hogy valamit tegyünk, vagy megparancsol valamit, hogy ne tegyünk. De nagyon nagy félreértésben élnénk mi keresztjének, ha azt gondolnánk, hogy a keresztjén életnek a lényege egy ilyen tedd meg, ne tedd meg lista. Hogy milyen jó, hogy keresztjén lettél, eddig azt tehetted, amit csak akartál, most itt van egy 1000 pontos lista, amit be kell tartanod, mert ez a kereszténység lényege. Ugye nem erről szól, nem ezt akarja mondani a Biblia, de ha nem látjuk a levélnek ezt az első részét, ami a tanítói rész, ami arról szól alapvetően, hogy Isten milyen hatalmas munkát vitt véghez az emberért, az emberben, akkor félre fogjuk érteni a levélnek a második részét, és egy ilyen törvényeket, szabályokat követő tedd meg, ne tedd meg kereszténységbe sodródhatunk, de nincs semmi távolabb Isten eredeti szándékától ebben a levélben is. És hát szerettem volna illusztrálni valahogy ezt az összefüggést a levélben, És hát látjátok, hogy a levél második részében hat nagy téma fog előjönni. Egyikről már Pisti tanította, gyülekezetem. Hogyha mindazt megtette Isten velem, amiről a levélnek az első felében szó van, hogyan kell élnem nekem az ő családjában? Ugyanis ugye, amikor Istennek a gyermekeivé lettünk, akkor egymásnak a testvérei is váltunk automatikusan, tehát beleszülettünk egy családban. Utána beszél arról, hogy milyennek kellene lenni az én személyes életemnek. Önmagamhoz való viszonyomról van szó, a belső életemről, ami hát el van rejtve mások előtt, annyit látunk egymásból, amennyit megmerünk mutatni ezen a területen, de az, amiről múlt vasárnap, és most én tanítok, és a Pisti még jövő vasárnap befejezi ezt, az erről szól alapvetően. Aztán szó lesz utána a házasságomról, a gyermekeimhez való viszonyomról, szó lesz a munkához való viszonyomról, hiszen benne élek a társadalomban, dolgoznom kell, és Isten ott is jelen akar lenni. Van egy terve az életünknek ezzel a területével. És szó lesz a valódi ellenségünkről, az igazi harcról, amiben mi keresztjének benne élünk. De ez a hat téma föl van fűzve, mint egy gyöngysor, arra, ami az Efézus 1-2-3-ban már volt. Ugye, csak néhány dolgot szeretnék így kiemelni, amikről eddig szó volt, hogy kiválasztott minket Isten magának, méghozzá a világ teremtése előtt. Megváltott minket, hitet ajándékozott nekünk, új emberré teremtett minket, gyermekeivé fogadott minket, örökséget adott nekünk. Ledöntötte az elválasztó falakat, és elpecsételt a Szent Lelkével, és ez csak néhány dolog, amiről az első három fejezet beszél. De ha ezeket elfelejtjük, amit Isten tett, akkor nem fogjuk tudni helyesen érteni azt, amiről a levél második felében szól. Nem fogjuk tudni ezt majd megélni a személyes életünkben, nem fogjuk tudni jól megélni a családunkban, a feleségünkkel, férjünkkel való viszonyunkban, a gyermekeinkkel, a munkahelyen, és hát az ellenséggel szemben sem. Tehát, hogyha jól akarjuk érteni a levél második felét, akkor kell látni az Efézus 1-2-3-at, mert különben szétesik majd darabjaira. Nincsen, ami összetartsa, és az életünkön rajtartsa ezt a hat témát, amit most már a levél második felében végigveszünk. És volt egy másik összefüggés, amit szerettem volna nagyon szívetekre tenni, kicsit ugyanerről, de másképp szól, hogy a Bibliában minden parancs mögött egy kijelentés áll. A levél második felében sok felszólító mód van, sok parancs van. Isten mondja, hogy tedd ezt, mondja, hogy ne tedd ezt. De a levélnek az első felében sok kijelentő mód volt. És ugye miről szól az egyik, miről szól a másik? A kijelentések mögött mindig arról van szó, amit Isten már érted, megtett. És ezen az alapon jön majd a felszólítás, hogy mivel Isten ezt megtette, érted, és megtette veled, ezért kéri azt tőled, hogy te viszont ezt vagy ezt tedd, vagy ezt tovább ne tedd. Tehát az összefüggés nagyon fontos, enélkül elveszítjük a lényeget. És múltkor mutattam három igét, hogy lássuk a példát, és itt most a mai igéből vettem ki egy kis részletet, ahol ezt lehet látni, hogy van egy kijelentés, hogy mit is tett Isten érted, és éppen erre hivatkozva kéri, hogy hát váljál azzá, akivé ő téged tett. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok. Kijelentő mód. Megtörtént. Ezt nem te tetted, ezt Isten tette érted. Isten tette veled. Ezért állt a kereszt. Ezért volt Krisztus öt sebe. Ezért szenvedett. Ezért halt meg. Ezért támadt föl. Ezért ment a mennybe. Nem te tetted. Nem én tettem. Nem tudtunk tenni semmit ehhez. De utána jön az, hogy erre való tekintettel éljetek is úgy, mint a világosság gyermekei. Tehát jön a felszólítás, hogy valami veled történt, valami érted megtörtént, és ebből kifolyólag tedd meg ezt, és élj másképp. Na most, amit átvettünk a múlt vasárnap, ezt szeretném gyorsan így megmutatni, ugye három nagy kérdést járt körbe. Itt az Efézusi levélnek ez a szakasza. Ugye úgy fogalmaznám meg azt a szakaszt, hogy hát új élethez új ember kell. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezek a felszólító módok az új embernek szólnak. Nem a régi embernek. Nem az Istentől elidegenedett, az Istentől elszakadt embernek. Annak hiába mondanánk ezt. Egy új ember kell az új élethez, és az a szakasz, amivel a múlt vasárnap foglalkoztunk, az gyakorlatilag erről szólt. Bemutatta ugye az óembernek az életformáját, ott a 17-től a 19. versig, és láttuk, hogy milyen elesett állapotban van, hogy rá se tudna mozdulni arra, amit Isten tőle kér. Aztán láttuk, hogy hogyan lesz az óemberből új ember, és utána bemutatta ott az ige az új embernek az életformáját, és ott láttunk 6 gyakorlati példát az életből. Ezeket csak gyorsan kivetítem, és itt szeretnék egy picit megállni, mert a múltkor nem volt idő már, hogy mondjak róla valamit. 6 gyakorlati területét az életből hozza az ige elénk, és ezen próbálja bemutatni, hogy hogyan is kellene élnünk keresztényekként, ha ez mindez megtörtént. Ugye az egyik, hogy a hazugság helyett igazság, mert tagjai vagyunk egymásnak. Tehát ne hazudjunk tovább, ezt mondja az ige. A haragnak a megtartása helyett a harag elengedése. Miért? Van egy ok, hogy a sátán ne kapjon helyet az életünkbe. A lopás helyett munka, hogy legyen mit adnunk a rászorulóknak. A romboló beszéd helyett építő kommunikáció, hogy ne szomorítsuk meg Isten szent lelkét. Az indulatos arrogancia helyett nagy lelkűség, hogy Isten követőinek bizonyuljunk. Tehát, hogy bizonyítsa a személyiségünk, hogy kihez tartozunk. A szexuális bűnök helyett egy újfajta nézőpont a szexualitással kapcsolatban, ami Isten ajándékának tekinti ezt, és hálával él vele, ami építi az embert Isten terve szerint. Tehát látjuk itt ezeket a dolgokat. De szeretném, ha megfigyelnétek valamit, és erre nem jutott idő, hogy minden egyes útmutatás, ez egy rossz alternatívájaként jelenik meg. Tehát minden jó mellett van egy rossz. Ugye azt mondja, hogy a hazugság helyett mondjatok igazat, és ott van egy indoklás, egy ok, hogy miért, mert hogy tagjai vagyunk egymásnak. És nagyon fontos, hogy megértsük ezt, hogy amikor a küzdelmeinkre nézünk, ahogy az új életet fölöltözzük, ahogy beszélt az Efézus levél, ez egy komoly küzdelem az életünkbe. Látnunk kell, hogy soha nem jelenik meg, amit Isten akar kristálytisztán önmagában. Mindig az életünkben megjelenik a rossznak is az alternatívája. Tehát nem úgy van, hogy egy keresztjén, mivel Isten gyermekévé vált, hát soha csodál nem fog már többet hazudni. Lehet, hogy ti ilyenek vagytok, szóval, hogyha ez így lenne igaz, ennélkül én kétségbe esnék. Én azt tapasztalom, hogy sok oka van annak, hogy az embert még keresztényként is hazugságban találhatja a Szentlélek a félelmei, azért, mert valamilyen előnyhöz szeretne jutni, úgy ítéli meg, hogyha az igazságot nem tárja mások elé, előnyösebb lenne. Vagy néha szimpla rossz indulat, vagy mit tudom én, szóval sok oka lehet. De nézzétek meg, hogy egy rossz és egy jó áll egymás mellett, és soha nem úgy van, hogy a jó csak magából adódik az életedben, hanem minden egyes élethelyzetben választanod kell. Amikor azt mondja itt az Efézusi levél, hogy öltözd fel az új embert, ez a gyakorlati döntésekbe fog megvalósulni, hogy nem fogsz hazudni, hanem igazat mondasz. De a lehetőség adva van mindegyikre. De mivel Isten téged új emberré tett, szabadságod van a jót választani. De a választás nagyon fontos. A döntés nagyon fontos. És kell, hogy szem előtt tartsd, hogy van egy oka is, hogy miért teszed ezt. Tehát nagyon fontos fölismerni ezt, hogy le kell győzni a rosszat ahhoz, hogy a jót válaszd. És például ez azt is jelenti, hogy amikor valamelyikünk valamilyen bűnnel, valamilyen bűnbe belekavarodik, és nagyon nehéz küzdenünk vele, soha ne a bűnre koncentrálj. Ne akard legyőzni magában azt a rossz dolgot az életedben, mert nem fog sikerülni, hanem találd meg az alternatíváját, ami jó. Például, ha nehezen tudod fölvállalni az igazságot mások előtt, hogy az első pontot nézzük, és hát néha elhallgatod, ugye a hazugságnak többféle formája van, vannak egyesebb változatok is, elhallgatsz mondjuk dolgokat. Nem mondasz valótlant, de mégis tévedésbe segíted azokat, akik téged hallgatnak, mert hogy nem mondasz el mindent. Akkor gondolj erre, hogy igazából egy másik alternatívára kell koncentrálnod. Nem a rosszra, hanem a jóra, ahhoz, hogy győzni tudj. Aztán a másik ahhoz, hogyha mondjuk valaki hajlamos az indulatosságra, az arroganciára, és ezt fölismered. Nem fogsz tudni ettől szabadulni, hogyha erre fogsz koncentrálni, hogy most, ma, vagy a jövő héten nem akarok az lenni. Ez nem fog menni. Koncentrálj arra, hogy nagy lelkű legyél, ahogy Isten leírja, legyél kedves, szeretetteljes. El fog tűnni az arrogancia automatikusan. Tehát lássuk ebből, hogy itt a jó és a rossz együtt jelenik meg az életünkbe, és a jóra koncentrálva tudod legyőzni a rosszat az életedbe. A másik dolog, egy másik megfigyelés, hogy mind a 6 szempont, nézzétek meg, amit itt elénk hoz az ige, az új embernek az új életéről, ez az emberi kapcsolatokat írja le. Nézzétek meg, találtok ezek között olyat, ami igazából Istenről szól? Nem. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy a szentség az az Istennel való kapcsolatunkból táplálkozik, de a szentségünket nem az Istennel való kapcsolatunkban éljük meg, hanem az egymással való kapcsolatunkban. Ha nem az Istennel való kapcsolatból táplálkozol, nem fogsz tudni szent lenni, de hogyha mindig csak az Úrral való kapcsolatodban akarod a szentséget megélni, akkor nem ott éled meg, nem az a terepe, amit Isten erre szánt. Ez mindegyik a kapcsolatunkról szól. Tehát nagyon fontos, hogy Istent, aki szereti, ugye az az embereket is szereti. Aki Isten előtt akar tiszta maradni, azt Isten azt akarja, hogy az emberekkel való kapcsolatában maradjon tiszta. Tehát ez az, amit még szeretnék kiemelni. És a harmadik, hogy mindegyik szempontnál van egy ok. Ugye, hogy ne hazudjatok, mondjatok igazat, mert tagjai vagyunk egymásnak. Ne légy arrogáns, hanem légy kedves, hogy Isten követőjének bizonyulj. És végig lehet nézni mind a 6 gyakorlati élet szempontot ezek alapján, hogy mindegyik mögött ott van egy indoklás. És nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy hát ez nem más, mint amit mondjuk a Galata levél a 6-7-ben mond, hogy minden, amit teszünk, az egy magvetés. Ugye azt mondja az ige, hogy vigyázzatok, Isten nem lehet megcsúfolni, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Tehát olyan nincsen, hogy valaki elveti a búzát, és ott kell izgulnia a hónapokon keresztül, hogy vajon mi fog kijönni a földből, csallám, vagy zöldborsó, vagy spenót, vagy micsoda. Ugye ilyen nincs. Ha búzát vetettél, búza fog kikelni. És itt az ige fölhívja a figyelmünket arra, hogy nem mindegy, hogy mit vetsz el, minden cselekedetet tetted, az egy vetés. És hogyha azt szeretnéd megélni, hogy közösségben élsz, valóban kapcsolódsz másokhoz, nem vagy magányos, akkor ehhez az kell, ugye ott azt mondja, hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha szeretnéd ezt aratni, hogy tartozz másokhoz valóban, ne magányos legyél a tömegben, hanem úgy érezd, hogy élő, működő, valódi kapcsolataid vannak, nagyon fontos, hogy elvesd azt, hogy igazat mondj, és ne hamisságot, mert ez a hamisság odaáll a kapcsolatokban közénk, és nem tud igazi közösséget megélni az ember, és így végig mehetünk ezeken. Tehát rámutat az ige itt arra, hogy egy magvetés történik a hétköznapjainkban, és amikor Istennek az igazsága átalakítja az életünket, a viselkedésünket, akkor olyan dolgok kezdenek fölnőni, ami nekünk a javunkra van, amit élvezünk, amire igazából szükségünk van, és ami Istennek kedves. Szóval ez lett volna az ismétlés, és most mennénk tovább. Hát ugye az első az volt, hogy az új élethez új ember kell, tehát ezeknek a parancsoknak megfelelni nem tud az ember Istennek a hatalma nélkül, ami belenyúlt az életébe. Emlékeztek, mondtam két példát, hogy például, ha valaki egy disznót tart otthon házi kedvencnek, mondjuk egy vaddisznót begyűjt valahol az erdőbe, és elviszi fodrászhoz, kozmetikushoz, manikűrhöz, pedikűrhöz, mindez, ha ki van pucevá, a legdrágább parfüm, minden, amit akarsz, rózsaszín, masni, stb., és újra sétálsz fel az erdőbe, és meglát egy pocsolyát, egy ilyen nagy sáros izét, mit fog csinálni? Hát hiába fodrász, hiába manikűr, hiába pedikűr, hiába szuper, minden, úgy belemegy, mint a pinty, mert hogy a disznó erre van kódolva. Ahogy meglátja, azt mondja, hogy nekem ott a helyem. Ahhoz a disznónak meg kéne változni, hogy ne akarjon belemenni a pocsolyába. És hát igazából erre az összefüggésre szeretne rámutatni az ige, hogy ezek nem olyan elvárások, ami miatt Isten gyermekeivé válhatunk, hogyha mindezeknek megfelelünk, hanem először Isten a szívünkkel akarja kezdeni, és hogyha ott valami alapvetően megváltozik, akkor fogunk tudni egy olyan életet élni, amit itt látunk az előbb. Tehát az új élethez új ember kell, utána viszont légy, aki vagy. És erről lenne szó ma, és itt 3 dolog jött elő ebben a szakaszban. Én csak az első 2-ről prédikálok ma, mert Pisti fog a 3-ról beszélni a jövő vasárnap. Ugye először is nagyon fontos az identitásunk. Erről szól a 6. verstől a 14. versig, majd mindjárt megnézzük. Aztán nagyon fontos, ami utána jön, az, hogy bölcsen élj, egy olyan életszemlélet, ami támogatja azt, hogy azzá válj, akivé Isten téged tett. Tehát ez egy helyes életszemlélet kell, és erről szól a 2. szakasz, és a 3. pedig az erőforrásról szól, hogy ehhez erő is kell. Ez nem megy úgy, hogy csak a fejünkbe lejátsszuk. Ehhez erő kell a mindennapok során, mert küzdelembe fog kerülni. És ehhez viszont a Szentlélek ereje kell. Ezért fejeződik be ez a szakasz a Szentlélekkel teljes életről. Na menjünk bele ezekbe egy kicsit. Az első az identitás. Ugye a világosság gyermekeként él. Ennek a szakasznak a szívében szeretnék kiemelni egy igét. Ugye, hogy senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei, mint a világosság fiai. Valaki vagy. Az identitás arról szól, hogy a szívünk legmélyén mit gondolunk arról, hogy kik vagyunk, kihez tartozunk, mire vagyunk elhívva, mik a lehetőségeink, stb. És amit magadról gondolsz, az nagyon meghatározza azt, hogy hogyan fogsz élni. És most mielőtt tovább mennék, szeretnék egy filmrészletet bejátszani. Hajni mindjárt segít nekem. És előre szeretném mondani, hogy elnézést kérek olyan testvérektől, akiknek ez esetleg gondot okoz. Ez az Oroszlán királyból egy rész. Én tudom, hogy vannak, akik ezt New Age-esnek tartják, és vannak is benne, most is meg fog jelenni egy jelen, mikor a majom ott ül így, és akkor valamit a túrról. De nagyon, tehát én azt gondolom, egy film az csak egy film. Nagyon kifejező az identitással kapcsolatban az a jelenet, amit lezajlik. Nem tudom, hogy hányan láttátok ezt a mesét. Azért többség látta, ugye nekem ez kötelező műsor volt éveken keresztül, amikor a lányom annyi idős volt. Fél Amerikát fölkutatták a barátaink, hogy ilyen mozgathatós oroszlán királyt hozzanak neki. Szóval ez egy nagyon meghatározó időszak volt az életünkbe. És ez a film nagyon jól kifejez valamit. Ugye volt egy gonosz király, illetve volt egy gonosz oroszlán, aki király akart lenni, és ennek a Szimbának, akit megjelenik, az édesapját ezért eltette lábalól, de úgy csinálta ezt, hogy a Szimbának azt hazudta, hogy miatta halt meg az apja. És ezért elmenekült otthonról, és abban a meggyőződésben élt hosszú éveken keresztül, hogy ő az oka az apja halálának. És valahogy, figyeljétek meg, hogy valahogy gondolkodik saját magáról, és ez meghatározza a cselekedeteit, ahogy él.
Nem gyönyörű hely?
Nagyon is szép. De valamit sehogy sem értek. Hogyha mégis életben maradtál, miért nem jöttél a trónszírthez?
Hát, mert a magam útját akartam járni. Éltem az életemet, és jó volt, sőt, nagyszerű.
De nekünk szükségünk lett volna rád otthon.
Nincs szükség rá.
Dehogy is nincs. Te vagy a király.
Ezt már egyszer megbeszéltük. Nem én vagyok a király, hanem Zorto.
Szimba, ő átengedte a hatalmat a hiénáknak.
Mi?
Minden elveszett. Nincs élelem, nincs víz. Ha te nem teszel valamit, hamarosan mindenki éhen hal.
Nem mehetek vissza.
Miért?
Úgy se értenéd.
Mit nem értenék meg?
Nem rólad van szó, ne érts félre. Hakuna Matata.
Mi?
Hakuna Matata. Ez az itteni bölcsesség. Tudod, ha valami rossz dolog történik...
Szimba!
És te semmit se tehetsz ellene, akkor minek aggódni?
Mert felelősséggel tartozol.
Na és te? Nem jöttél el?
Segítségért indultam. És megtaláltalak. Még mindig nem érted? Te vagy az egyetlen reményünk.
Sajnálom.
Mi történt veled? Nem az vagy, akire emlékeztem.
Igazad van. Más lettem. Most elégedett vagy?
Nem. Csak csalódott.
Tudod, most egészen úgy beszélsz, mint hajdan az apám.
Jó. Legalább van, aki emlékszik rá.
Figyelj! Azt hiszen ide jössz és megváltoztatod az életet? Azt se tudod, mi mentem keresztül.
De tudnám, ha elmondanád.
Nem érdekes.
Rendben.
Mit gondol? Nem mehetek vissza. Mit bizonyítanék vele? Mi változna meg? A múlt nem változik meg. Azt mondtad, mindig odafenn leszel. De nem vagy ott. Miattam nem. Az én hibámból.
che sane, spasbanana, divinugumi mia pána.
Nem hagynád már abba?
Nem bírom abba hagyni, magától folytatódik.
Kacskalábú majma. Miért követsz engem? Ki vagy te?
Nagyobb kérdés, te ki vagy?
Azt hittem, tudom, de már nem vagyok biztos.
Én viszont tudom, ki vagy. Hajolj közelebb, ez titok. Asante szánesz, vas banana, vivinúgum.
Elég legyen, mi értelme van ennek a kántálásnak?
Az, hogy te vagy a pávian. Nem pedig én.
Azt hiszem, neked elment az eszed.
Tévedsz, nem én nekem ment el az eszem. Hiszen éppen te nem tudod azt sem, hogy ki vagy.
Úgy beszélsz, mintha te tudnád.
Tudom is. Te Mufasa király fia vagy. Viszlát.
Hé, várj. Ismerted az apámat?
Tévedés, én ismerem az apádat.
Nem szívesen beszélek róla, de rég meghalt, hosszú évekkel ezelőtt.
Ugyan? Itt tévedsz? Hiszen én meg is mutatom neked. Csak kövesd a vén majmot, aki tudja az utat. Gyere! Ne lazaj! Igyekezz!
Hé, várj, várj!
Gyere!
Az ott nem az apám, csak a tükörképen.
Ugyan? Jobban nézd meg. Látod? Még mindig benned él.
Simba. Elfelejtél engem.
Dehogy! Nem tudnálok!
Elfelejtetted, hogy ki vagy, tehát elfelejtél engem is. Nézd mélyen önmagad. Sokkal több vagy, mint ami lett belőled. Foglald el a téged megillető helyet.
Hogy mehetnék vissza? Nem az vagyok, aki voltam.
Emlékezz arra, hogy ki vagy. Te az én fiam vagy, tehát vérbeli király. Emlékezz rá, hogy ki vagy.
Ne, várj! Ne menj el!
Emlékezz!
Apa!
Emlékezz!
Ne hagyj!
Köszönöm. Szóval sok dologgal lehet vitatkozni, én most azt szeretném, hogy azt kiemelni, ami nagyon erősen átjön. Itt van ez az oroszlán, amit gondol önmagáról, alapvetően meghatározza, hogy hogyan él, és hogy hol van, és hogy hova nem megy. Nagyon érdekes ez a jelenet. Ugye a majom azzal kezdi, hogy hát az a kérdés, hogy te ki vagy. Elfelejtette. Azt mondja az apja neki, hogy elfelejtettél engem, mert elfelejtetted, hogy te ki vagy, ezért elfelejtettél engem. Aztán mondja neki az apja, hogy sokkal több vagy, mint ami lett belőled. Te vagy valaki, annak ellenére, hogy nem látszik most az, hogy ki vagy te. Nem éled meg annak a teljességét, aki te igazán vagy. Több vagy, mint ami lett belőled. Aztán ugye a Szimba mondja, hogy nem az vagyok, aki voltam. És azt mondja az apja, hogy emlékezz arra, hogy ki vagy, te az én fiam vagy, tehát vérbeli király. Foglald el a téged megillető helyet. Tehát ez jól illusztrálja ezt a problémát, amiről itt az Efézusi levél is beszélt, visszateszem, amit kiemeltünk, Ugye, és itt három szót hadd húzzak alá. Voltatok, vagytok, éljetek úgy. Jól illusztrálja ezt az egészet ez a film. Hogy ti csak voltatok a sötétségben, a sötétség fiai. De amikor Krisztust elfogadtátok, valakivé váltatok. Az én gyermekeimmé váltatok, az én fiaim vagytok. Ezért éljetek is úgy. Tehát ez az, amit itt kifejez az Efézusi levél. És nagyon-nagyon fontos ennek az összefüggése, és nézzétek meg, hogy mivel kezdi ez a levél is ezt a szakaszt, hogy senki meg ne tévesszen titeket. Ne hagyd magad átverni. Az egyik legnagyobb csata a világban a keresztjének lelkéjére folyik, és nem azért, mintha az ördög a kárhozatba ránthatná őket, hisz ezt nem tudja megtenni. Biztos az üdvösségünk, biztos, hogy Istenhez tartozunk, Istennek a hatalma őrzi ezt hitáltal. Viszont, hogy azzá válunk-e, akik vagyunk, ezért nagyon komoly csata dúl, és ez az igazság hazugság területén folyik. A legtöbb keresztjén én azt tapasztaltam, hogy úgy gondol erre az egészre, hogy ha én így és így élek, ha megütöm a mércét, akkor van jogom arra, hogy Isten gyermekének tekintsem magam. De a Biblia pont a fordítottjaként mutatja ezt be, hogy mivel te Isten gyermeke vagy, ezért van esélyed arra, hogy másképp élj. És amikor az ördög feje tetejére tudja ezt fordítani, és azt mondja, hogy hát Tamás, te megint kijöttél a sodrot, megint beszóltál feleségednek, leordítottad a fiadnak a haját, mert hogyan élsz? Hát arrogáns vagy, nem kedves egyáltalán. Te mondod, hogy Isten gyermeke vagy, de hogy vagy az? És akkor az ember elbizonytalanodik, hogy tényleg, hát ilyen az Isten gyermeke. És amikor ebbe bele tud vinni, ebbe a svéd csavarba, minket az ördög, elkezdődik egy spirál az életünkbe, és elkezdünk küszködni a bűnnel, és azt mondani, hogy én nekem bizonyítanom kell, hogy Isten gyermeke vagyok, azáltal, hogy jó leszek. Na de hol van ennek a határa? Hol van ennek a határa? Mikor leszel elég jó? Mikor fogsz eléggé megfelelni? Hát azt tudjuk, hogy a cél az nagyon világos, hogy egyszer Krisztushoz hasonlókká formálódjunk, de az élet miről szól? Erről a nagy átalakulásról, hogy ez végbe is menjen az életünkbe. És akár mikor állsz meg, és objektíven megpróbálod megvizsgálni, hogy ki vagy, gyakorlatilag azt kell mondanod, hogy még mindig nem vagyok az, aki lenni kell. És hogyha elhiszed ezt a hazugságot, hogy te attól lehetsz Isten gyermeke, hogy megfelelsz minden egyes kritériumnak, és abban a tökéleteset hozod, becsapott az ördög, és távol érzed magad Istentől. És már is megfordult a feje tetejére át, mert a Biblia azt mondja, hogy nem. Mivel az én fiam vagy, ezért tudsz te másképp élni. És nagyon fontos ez a sorrend. Ezért fontos az identitás kérdése, hogy mit gondolsz magadról, hogy ki vagy te, kihez tartozol, mire vagy képes. Mert ha megfordul ez, és azt mondod, hogy én akkor mondhatom igazából Isten gyermekének magam, ha hely tudok állni ebbe is, abba is, amabba is, akkor igazából csalódásra vagy ítélve. Ráadásul elveszted azt a kapcsolatot, ami az erőforrás lenne ahhoz, hogy tényleg azt éld, amire Isten hívott téged. A törvényből nem jön az élethez az erő. A törvényből a bűnnek az ismerete származik. De az erő nem, hogy megtedd azt, amiről tudhatod a törvényből, hogy jó. Ezért azok a keresztjének tudnak növekedni, akik először azt látják be, hogy én Isten gyermeke lettem Krisztusért. Tökéletesen elfogadott Isten engem, és ebből kifolyólag lehet más az életem. Ezért lehetséges, hogy azt mondja ugye itt a Szimbának az apja, hogy foglald el a téged megillető helyet. Gondolkodj helyesen önmagadról. Ne engedd, hogy becsapjanak téged. Sem abba az irányba, hogy élhetsz, ahogy akarsz, vagy ahogy sikerül, mert ugye ez az egyik, amikor az ember évek alatt föladja azt, hogy egy valódi szent életet éljen, mert hogy látja, hogy hát azért nem vagyok az, küszködök ezzel, és fölörlődik benne. A másik, amikor elhiszi azt a hazugságot, hogy szedd össze magad, és majd, ha jól leszel, elfogad téged Isten. Feje tetejére állítja az igazságot a sátán ezzel, ez nem így van. Te a fia vagy a mindenható Istennek Jézusért, ezért minden a tied. Kiválasztottak, elhívtak, elpecsételtek, ugye, amikről volt szó az első három fejezetben. Na ebből kifolyólag van lehetőséged a szabadságot megélni, van lehetőséged kegyelemről kegyeremre növekedni, és ez az, ami megalapozza a keresztény életünket. Tehát az identitás kérdése nagyon fontos, hogyha ez összetörik bennünk, akkor nagyon sokat veszthetünk ezzel. Ja, bocsánat, mindig eltéveztem a gombokat. A második dolog, amit szeretnék itt aláhúzni, hogy ítéljétek meg tehát. Tehát, hogy mit kell tennünk? Nem ússzuk meg azt, hogy mi mérlegre tegyük az élet dolgait. Egy keresztje nem fog növekedni, ha nem gyakorolja ezt az ítéletalkotást. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben. Döntened kell. Nap, mint nap, döntened kell. Nagyon sokszor kell döntened. A jó és a rossz között meg tudod ítélni, mert Isten gyermeke lettél, mert benned él Isten lelke, mert az ige által épít téged. Kell lesz hozzá. Ugye az Efézusi Levél első három fejezete arról szól, amit Isten tett megértünk. Nem voltunk benne. Egy kis hajszálat se raktunk odébb. A második része arról szól, amit Isten velünk együtt bennünk véghez visz. Ahhoz kell lesz te is. Csatlakoznod kell hozzá. Meg kell ítélned, külön kell választanod a jót a rossztól, és el kell fogadnod azt, hogy merre kell menned, ezt Isten megmutatja. Aztán a másik, amit itt mond, amit szeretnék aláhúzni, hogy ne vegyetek részt. Tehát tartsd magad távol a rossztól. Ez egy komoly küzdelem, de lehetséges. Van erőd hozzá. Akkor is, ha minden azt üzeni, hogy az egész világ másképp él. Ezt senki nem így csinálja. Ez így nem működik. De igen, ha Isten téged hív, ha segít megkülönböztetni a jót a rossztól, ad erőt, hogy válaszd a rosszt, és a jót, és tartsd magad távol a rossztól. Isten erejéből van erre lehetőséged. És végül, hogyha mégis belekeveredtél valamibe, akkor nézz szembe vele. Ugye azt mondja itt az ige, hogy inkább, tehát hogy ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Na ezt szerintem keresztjének zömmel félreértik. Ebből jön ki az az úgynevezett keresztjén felfuvalkodottság, amikor mi evangelizáció címén ítélgetjük a nem hívőket. Leleplezzük őket, mert az ige is azt mondja, hogy hát leplezzük le inkább a gonosz dolgokat. Na de itt végig rólunk szól a szakasz, nem róluk. Isten gyermekeiről szól ez a szakasz. Néha valóban másokkal is szembe kell állni, és azt kell mondani, hogy hát ez nem jó, ez lenne a jó. De itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy engedd meg, hogy a Szentlélek leleplezze benned azt, ami nem helyes. Amikor olyan döntéseket hoztál, ami egyáltalán nem az Úr akaratának a megértéséből fakadt. Vannak ilyenek az életünkben? Na, de remélem, hogy azt mondjátok, hogy van, mert ha nincs, akkor én inkább itt befejezném, mert nem sok értelme van akkor beszélni. Van, ha hogy ne lenne? Hogy ne lenne? Pont erre hív minket Isten, hogy hát legyünk már szabadok, elfogadottak vagyunk. Nem azzal kell küszködni, hogyha kiderül, hogy valamit vétettünk, ha valamit rosszul tettünk, vagy tudatosan is vétkeztünk, mert még ez is néha előfordul, igaz? A néha alatt azt értem, hogy napjával többször. Tehát, hogy ugye? Akkor legyen bátorságod abból a biztonságérzetből, hogy te már Istenhez tartozol. Nem ezen múlik az egész. Azt mondani, hogy Uram, köszönöm, hogy rávilágítottál. A bűnvallás szó az eredeti görög szövegben két szóból van összerakni, hogy együtt mondani. Tehát amikor a Szentlélek rávilágít, vele együtt mondom azt, hogy Atyám, a bűn az bűn. Ez most az, vétkeztem, bocsáss meg. Ítéljétek meg inkább ezeket. Tehát tartsd magad távol, ha teheted, de ha mégis megtörténik, ne ijedj meg. Isten szeret, elfogadott vagy. Ne higgy annak, hogy most aztán jóvá kell tenned, mert hogy jóvá van téve. Hát a kegyelemből meríthetsz egész életed során. Úgy indult a keresztjén életed, azt tartja fönt, és azért érsz majd egyszer célba, a kegyelem miatt. Tehát meríts belőle, légy bátor, nézd vele szembe, és mondd ki az ítéletet. És engedd, hogy ez világosságra hozza azt, ami esetleg megfogott, és újra szabad légy. Ezt mondja az ige, hogy ugye itt, hogy mindaz, ami a világosságra jött, az világos már. Tehát erre hív itt az ige, és az, amiről szól el a szakasz. És a végéről szintén szeretnék kiemelni valamit. Nagyon érdekes ebben a levélben, hogy mindig előre megy a tanítás, aztán megáll, és visszajön, és azt mondja, hogy igen, de akik olvassátok ezt a levelet, vagy akik hallgatjátok erről ezt a prédikációt, vagy a prédikációk sorozatát, köztetek lesznek olyanok, akik ezt halljátok, de még nem vagytok Isten gyermekei. És most megint van egy felhívás. Hogy ne ennek fényében, hogyha érzed ezt, hogy te sem az vagy, akinek lenned kellene. Hát az embert Isten önmagának teremtette. Az egész életed azért van, hogy Istennel találkozz. Már most itt a földön, és egyszer az ő szemében nézhess bele, amikor hazavár, mint apa. Amikor odaérsz az örökké valóságban, hogy vele találkozhass, hogy vele élhess egy örökké valóságon át. És hogyha van valaki ilyen, akkor itt megint megáll az Efézus levél, és azt mondja, hogy na most akkor megint van egy lehetőség. Akkor tudod te ezt az életedbe beépíteni, amiről eddig szó volt. Bocsánat. Hogyha meghallod ezt a felhívást, amit itt a levél, ennek a szakasznak a végén van, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Tehát ne úgy menj el, hogy ezek szerint akkor meg kell változtatnom a szokásaimat, másképp kell élnem, hanem értsd meg, hogy Krisztus nélkül ez nem fog menni. Úgy ábrázolja a Biblia sokszor az embert, hogy egy befolyás alatt él. Ez az a néhány vers, ami itt van ennek a szakasznak a végén, nagyon hasonlít arra, ami a második résznek az elején van. Ugye ott azt mondja az ige, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának a fejedelméhez, aki az engedetlenség fiaiban működik. Tehát úgy mutatja a Biblia az ember állapotát, mint aki egy álomba merült. Mint aki nem a valóságban él benne, hanem egy olyan életet él, ami nem igazán arról szól, vagy nem láthatja azt, amiről valóban az élet szól. És ezt szeretném itt kiemelni ezeket, hogy nyilvánvalóvá lett az világos, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Tehát ne a sötétséget választ, hanem a világosságot. Miről szól ez? Arról szól, hogy nehéz nekünk szembesülni azzal, akiké lettünk Isten nélkül. Nehéz. Hadd utaljak vissza erre a film részletre. Emlékeztek, hogy amikor a Nala megtalálja a Szimbát, akkor mondja, hogy hát ő milyen vidám, hogy ő egy más életet akart élni, a saját útját akarta járni, és tudod mit, nekem ez tetszett. És eltelik pár perc, és látjuk, hogy össze van törve, és a legnagyobb válság az életében ott van, hogy bűntudat gyötri, hogy az atyától távol van, hogy ő okozta halálát. Az ember föntartja a látszatot, hogy Hakuna Matata, élvezzük az életet, milyen klassz! De az őszinte pillanataiban érzi, hogy az életettől több kell, hogy legyen. Több kell, hogy legyen, hogy egy kicsivel több pénzt keresek, hogy egyel több valamit tudok birtokolni, hogy egyel több diplomám van, vagy előre lépek a szamárlétrán. Erről szól az élet tényleg. Több kell, hogy legyen. Ezt minden ember néha, amikor őszinte pillanatai vannak, megérzi, hogy az élet többről szól. És ugyanerre utal az ige, hogy igen, az emberek nem a valóságban élnek. Amikor azt mondja, hogy ébredj föl, aki alszol. Nézd már rá a valóságra. Erre hív. A másik, amit itt mond, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból. Hogy amikor ebbe a helyzetbe kerülsz, hogy látod ezt, hogy ilyen életet is lehetne élni, hogy Istennek van erről egy terve, és elkezdesz azon gondolkodni, így ébredezik benned a vágy, hogy szükségem van nekem erre, de hogyan lehet? Akkor itt megint azt mondja az ige, amit már sokszor mondott, hogy igazából ehhez feltámadás kell. Ez ahhoz hasonlít, mint a Lázár története. Az ember Krisztus nélkül benn van a sírba, és mit mondott a Márta, hogy már harmadnapos már szaga van, bűzlik az élet. És aki halott, az halott. Egy halott ember mellé odaállhat egy mesztelen nő, semmit nem fog csinálni. Egy élő férfi bajba lenne. Letehetnek mellé egy üveg viszkit, ha szereti, semmit nem fog tenni, nincs köze. Kettőjüknek, a valóságnak, meg neki, nincs közük egymáshoz, halott. Oda mehetsz, belerúghatsz, semmi nem fog csinálni. Vagy oda mehetsz, letehetsz mellé 10 millió forintot, nem fog érte nyúlni, mert halott. Nem tud reagálni a valóságra. De amikor Krisztus megérkezett ott a Lázár történetébe, neki volt hatalma arra, hogy kimondja a lehetetlent, kimondja azt, ami nem történhet meg. Beszólhatott a sírba, és azt mondhatta, hogy Lázár, gyere ki! Hát micsoda bolondság ez? Bármelyikötök kimegy, én a temető mellett lakom, eszembe nem jutott kimenni és beszólni, hogy Pista, gyere ki. Ugye, nem jön ki, tudjuk. Hát ilyenre egy valaki képes. Jézus képes rá. Rászól a szellemileg halottra, és azt mondja, hogy támadj föl a halálból. Tehát ez az, amire hív Isten, és itt szerettem volna megállni, hogyha valaki úgy van itt közöttünk, hogy érzi, hogy az életnek többről kell szólnia, és érdekesek ezek a felszólítások, hogy lehet igazat mondani hazugság meg szerepjáték helyett, lehet kedvesnek lenni arrogancia helyett, egy csomó mindent lehet csinálni másképp, akkor az ige megint arra hív, hogy igen, lehet, de ehhez kell a Krisztusnak a hatalma és a kegyelme, hogy kihívjon téged az életre. És amikor kijössz a sírboltból és kinyitod a szemedet, akkor fölragyog neked a Krisztus. És vele tudod élni ezt az életet. Tehát fontos, hogy lássuk ebben a szakaszban ezt, hogy az identitásod megalapozza azt, hogy hogyan élsz. Gondold azt magadról, amit gondolnod kell, hogy Isten gyermeke vagy. A második rész, ami szintén a felolvasott igében itt benne van, ez a szakasz, ez már egy bölcs életszemléletre hív minket. Az életszemlélet. És három dolgot mond. Ugye az első, hogy nem mindegy, hogy hogyan élünk, élj bölcsen. Mi kell ahhoz, hogy bölcsen éljünk? Azt mondja, hogy pontosan nézz utána annak, hogy hogyan élsz. Az Istentől rendelt időknek fizesd meg az árát. Ne légy meggondolatlan, hanem engedj az Úrnak. És miért is olyan fontos ez a dolog? Mert a napok gonoszak. Tehát jól vigyázzatok, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Na, bontsuk ki ezt egy kicsit. Tehát ahogy mondtam, amikor megtérünk és újjászületünk, az üdvösségünk az biztonságban van. Nem fogja elvenni tőlünk senki. Istennek a hatalma őrzi azt hitáltal. De egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket, és az életünk során mikké válunk. És ezért figyelmeztet itt az ige erre, hogy nem mindegy, hogy hogyan élsz. Nem mindegy, hogy hogyan élsz. És nagyon érdekes, hogy az eredeti szó, ami itt van, ott zárójelbe tettem, pontosan nézzetek utána, hogy hogyan éltek, ott a járás van, a járni kifejezés, ami egy érdekes kép az életről, mert azt mondja, hogy egy úton vagy. Annak volt egy eleje, és lesz egy vége, valahova tart. És a két pont között te mész. A mindennapjaid során, ahogy élsz, haladsz előre egy úton. Egy úton jár az, aki él. A Biblia azt mondja, hogy Isten indított el téged, öntudatlanul léptél bele ebbe az életbe, nem tudom ki az, aki emlékszik a születésére, hogy is volt ez senki, ugye? Öntudatlanul léptél be, ezért nem is emlékszik, a legtöbb ember nincs a tudatában, hogy ki az, aki az életre segítette. Isten volt az, akitől az életet kaptad. És a Biblia azt mondja, hogy az út végén ő fog várni, és az életed arról szól, hogy jársz ezen az úton. És itt azt mondja az ige, hogy vigyázz, hogyan jársz. Légy bölcs, légy megfontolt. Ez az, amire itt hív. A Bibliának az egyik szava a bűnre például a céltévesztés. Úgy lehetne lefordítani. Amikor az ember megy egy úton, aztán nem odaér ki a célban, ahova szeretett volna, vagy ahova kellett volna. A kárhozat az a legnagyobb céltévesztés. Az Úr Jézus azt mondja róla, hogy a pokol az az ördögnek készült, és az angyalainak. Az nem az embereknek való hely. Sok emberre beszélgettem már, és mondták, hogy tudod, Tamás, én igazából pokolba vágyom, mert mennybe ott hárfáznak a felhők, meg tök unalmas, és az összes haver ott lesz a pokolba, majd ott zsugázunk. Csak az embereknek erről nincs reális képük. A Biblia azt mondja, hogy az nem az embernek való, nem is neki készült, nem emberre lett szabva. Másrészt meg nem hárfázni fogunk a felhőkön, tehát az egy különleges dolog, ami ránk vár. Azt mondja az ige, hogy föl se tudjuk fogni, amit az ember szíve meg sem képes gondolni. Ám, hogy valami hajmeresztőt, hogy milyennek tudod elképzelni a világot, ha Isten tényleg létezik egyszer örökre vele, és azt mondja, hogy ha a legmerészebbet álmodod, azon is túl lesz, meg fogja haladni az álmaidat, amit Isten készít az őt szeretőknek. És hát a legnagyobb probléma a céltévesztés, hogy egy embernek valóban lehetséges, hogy Isten indítja az életben, és egy olyan utat választ, ami nem abba a célba ér be, ahova Isten őt szánta. Mert önmagát akarja Isten oda tenni az út végére a célnak, akivel találkozunk. És ezért mondja, hogy vigyázz, hogyan jársz. Ne bölcsesség nélkül, hanem bölcsen. Ez a szó is érdekes itt, ez egy ilyen fosztóképzős szó. Igazából arra akar hinni, ne úgy éljél, akinek nincs belátása Istentől. A bölcsesség ugye a Biblia szerint több, mint a tudás. Nem arról szól, hogy valaki az összes lexikon tudja betéve, vagy a Bibliát tudja betéve, és mindig kiköpi a helyes választ belőle. A bölcsesség az igazságnak az alkalmazása. Hogy valaki képes az igazságot alkalmazni az életre. És hát úgy is fogalmazhatnánk, hogy a bölcsember az, aki tudja, hogy mit, mikor, miért, hogyan kell, hogy megtegyen. És hadd mondjak egy-két példát ezekre, hogy ezek miért érdekes dolgok. De hogy mit? Pál ott van az Apcsel 16-ban, az elhívásából fakadt, ment volna missziós útján, de nem tudta, hogy mit kellene tennie, Ázsiába akart menni, de nem ezt kellett volna tennie. De aztán megállt, várt Istenre, kereste őt, és Isten kijelentette, hogy Európába kell mennie, és akkor már tudta. Tehát nekünk nagyon fontos az Úrnak a keresése, mert vannak, amik olyan logikusnak tűnnének az életünkben, hogy mit is kéne csinálni. De ha nem kérdezzük meg az Urat, lehet, hogy más irányba mennénk, amire nem mondhatja senki azt, hogy hát az rossz, az bűn. Hát bűn lett volna Ázsiába evangélizálni? Nem lett volna bűn. Hát az egy jó dolog, az ázsiaiaknak jó lett volna. De más volt Istennek az akarata. Aztán a másik dolog erre, hogy mikor. Ugye Mózes egy jó példa erre, hogy beelőzhet az ember az Úrnak, amikor a mikor kérdése nem keresi Isten válaszát. Ugye agyon ütötte azt az egyiptomit, aztán volt 40 éves időszak a pusztában, ahol leigathatott, és megvárhatta, hogy Isten hívja őt. Tehát amikor Isten kezdi ébrezgetni a szívünkben, hogy valamire ő hív vagy készít, azt is fontos tudni, mikor. Egy bölcsember ezt is megkérdi az Úrtól, és Istennek enged. Aztán a miért? Nagyon fontos kérdés, hogy mit miért teszel. Egy bölcsember helyes motivációkból cselekszik. Ott van Saul és Dávid. Mind a kettő elbukott, mindegyik bűnt vallott. Az egyiket Isten elfogadta, a másikat nem fogadta el. Vajon miért? Emlékeztek erre a történetre? Szinte szó szerint ugyanazt mondja mindegyik ember, hogy vétkeztem az Úr ellen. És az egyiknek Isten megbocsát, a másiknak nem. A másikat félreteszi. Miért? Mert Saul a pozícióját féltette. Saul szeretett volna úgy király maradni, mintha mi sem történt volna. Dávid pedig összetört, és Isten és emberek előtt vállalta, hogy ő bűnös. És nem arra koncentrált, hogy hogyan mentheti meg magát a leégéstől, hanem egyszerűen szerintem azt mondta, hogy hát engem már se érdekel, hogy most király leszek, vagy nem ezután, csak Isten ne vessen el. Mert nekem ő sokkal fontosabb mindettől. És azt mondta, hogy Uram, vétkeztem ellened, és a proféta neki meg azt mondta, hogy Isten nem vetel téged, megbocsát neked, pedig nem kis dolog volt, amit csinált. Ugye, másnak a feleségét elvette, lefeküdt vele, kinyiratta a férjét, szóval egyik dolog követte a másikat, hihetetlen durva dolgot csinált. Hát, ma ilyet csinálna valaki egy hívő, az egyik egyházba se kerülne vissza soha az életébe. Őt meg Isten azt mondta, hogy Isten elengedte a te vétkedet. Lettek következmények, amivel alázattal együtt kellett élni ennek az embernek. De a miért? Szinte ugyanazt tette. Miért is szolgálsz? Miért érzed úgy, hogy valamit tenned kell? Helyes motivációból? A szolgálat definíció a Bibliában az nem az, hogy valami, amit Istenért teszel, hanem valami, amit Istennel együtt teszel. Ugye a Korintusi levélben mondja Pál, hogy én Isten munkatársa vagyok, együtt működünk, az eredeti szó azt jelenti, együtt dolgozni. Sok ember azért szolgál, hogy őt Isten elfogadja. De az igazi szolgálat, a helyes motiváció az, hogy szolgálj azért, mert Isten bevon téged valamibe, és látod ő mit tesz, és te is vele együtt teszed. Vagy sokan tesznek valamit, hogy mások fölfigyeljenek rá. Az egyház az egy hihetetlen jó terep az önmegvalósításra. Társadalomban nem megy, mert ott sokan vannak, sokan versengenek ugyanazért az elismerésért. Az egyház kisebb, ott kevesebben küzdenek, dolgozunk meg érte, szolgálok, hogy meglegyen a megfelelő glóriám, ugye mi abban mérjük, nem a papírokban. Lehet így is szolgálni. És sorolhatnánk tovább, hogy lehet csinálni jó dolgokat, önmagukban jó dolgokat rossz motivációból. Tehát nagyon fontos, hogy miért is teszed, amit teszed, és bölcs ember számot vet ezzel. A másik, hogy hogyan. Ugye Jákobról Isten megmondta előre az édesanyjának, hogy a kisebbik lesz a nagyobb fölött, hogy Ézsau fölött ő fog uralkodni. Jákob nagyon várta, hogy eljöjjenek az ideje. És az édesanyja is elég rafkós volt, ő is elég rafkós volt, és besegítettek az úrnak. Egy jó dolgot rosszul ragadtak meg, csalással vette el az első szülöttségi jogot. Hogyan? Ez is egy fontos kérdés. Hogyan? Egy bölcs embernek jó választ kell adni erre is, hogy hogyan, mert nem mindegy, hogy valamit, ami elvileg egy jó célkitűzés, hogyan érsz el az életedbe. És azt mondja itt az ige, hogy ne élj esztelenül, hanem bölcs legyél. Egy olyan ember, aki ezekre a kérdésekre jó választ ad. És ez a fajta bölcsesség, ez azt különbözteti meg a tudatos keresztjéntől, hogy Isten vezetésén alapul. Tehát az Istennek ez a vezetése az, ami megkülönbözteti egy tudatos embert a bölcs embertől. Tehát nem az a bölcs, aki tudatában van, hogy mit, miért, hogyan csinál, hanem aki Isten vezetése alapján tudja ezekre a kérdésekre a választ. És akkor tovább megy ez a levél, vagy ez a szakasz. Ugye mi kell ahhoz, hogy bölcsen éljünk? Itt három előfeltételt sorol föl, hogy egyrészt pontosan néz utána, hogy hogyan élsz, aztán, hogy az Istentől rendelt időknek fizesd meg az árát, és ne légy meggondolatlan, engedj az Úrnak. Vigyázzatok! Itt az eredeti szót úgy lehetne fordítani, hogy tartsd rajta szemed. Azt mondja az ige, hogy tartsd rajta szemedet az életeden. Hogy hogyan élsz. És amikor azt mondja, hogy jól vigyázzatok, akkor ott egy olyan szó van az eredetiben, hogy pontosan, aprólékosan. Tehát akkor tudsz igazából bölcs életet élni, hogyha időről időre megnézed ezt, hogy miben, miért, és hogy mennyi van befektetve az életedben, hogy mivel is telik el az én életem, mit csinálok, mivel telnek az óráim, a napjaim, a heteim, az éveim, miben van ez befektetve. Azt mondja az ige, hogy kell egy ilyen nézőpont nekünk ahhoz, hogy Istennek a terve az életünkben megvalósuljon. Az Istentől rendelt időknek fizesd meg az árát. Ez egy nagyon érdekes dolog, az eredeti görög szövegben több szó is van az idővel kapcsolatban, és itt ezt sokan hallották már, ezt a kifejezést, ez a kairosz, ez mindig a rendelt idő, valamire alkalmas idő, ami abban az időpontban megvalósulhat, de egy nappal később, vagy egy nappal előbb nem, mert Isten hozza el az idejét, és az a pillanat az életedben jó arra, egy másik pillanat nem jó arra. Hadd mondjak néhány ilyen példát. Például ilyen a megtérés. Annak kairosza van. Nagy tévedésben él az az ember, aki azt gondolja, hogy akkor tér meg, amikor akar. Egy ember se akkor tér meg, amikor akar. Az emberek akkor térnek meg, vagy térhetnek meg, amikor erre kegyelmet kapnak. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy azért Ézsau sírva kereste a megtérés helyét, és nem találta. Isten sokszor ad nekünk ilyen kairoszokat az életünkbe, például a megtérésre. Például a korrekcióra, amikor valahol elment az életünk egy rossz irányba. Sokszor van lehetőségünk irányt változtatni. De ezt nem akkor tesszük, amikor akarjuk. Akkor tesszük, amikor Isten ezt felkínálja, és kapcsolódni tudunk hozzá a mi akaratunkkal. Különben nem. Tehát fontos dolog ezt megértenünk, hogy amikor itt azt mondja az ige, hogy az alkalmas időket, a rendelt időket, azokat becsüld meg, akkor nagyon fontos, hogy az életünkben a legfontosabb dolgok nincsenek a hatalmunkban továbbra sem. Az élő Istennek a jelenléte, a belépése, a hatalma kell, amikor kinyitja az ajtót előtted. A kairosz olyan, mint egy útkereszteződés, két egyirányú utca. Melyiket választ? Ha eldöntötted az egyiket, akkor végig kell menned azon az egyirányú utcán, mert visszafordulni nem lehet. És amikor véget ért, megint lesz egy kereszteződés, megint választhatsz egy másik útvonalat. De meg kell csinálnod. Sok keresztény szeretné ezt úgy, hogy bemegy egy olyan utcába, amit ha Isten megkérdezne, nem menne bele, de mikor benne van, azonnal szeretne, hogy vége legyen. Ez nem lehet. Végig kell menned. Végig kell mennem, mint Dávid. Belement az egyirányú utcába, könyörgött, feküdt Isten előtt és sírt, és azt mondta, hogy ne vedd el a fiamat, végig kellett menni ezen az utcán. Aztán a végén megint korrigálhatott, Isten kegyelmet adott neki. Tehát ez a kairosz hasonlít például ehhez. És ezért kell megbecsülnünk azokat, mikor Isten helyzetbe hoz minket bármivel kapcsolatban az életünkbe, hogy valamit tegyünk, valamit most van lehetőségünk elkezdeni, végre. És annyi minden szól másról, hogy hát nem a legalkalmasabb, Uram, most inkább ezt szeretném, azt szeretném, majd, hogyha a gyerekem kicsit nagyobb lett, majd, hogyha fölvették az óvodába, majd, hogyha kiárt az általános iskolát, de a gimi az még borzasztóbb, majd, ha túl van a főiskolán, majd, ha túl van az ő gyerekének a születésén, stb. És ott van 80-90 évesen egy keresztény, és azt mondja, na Uram, most nagyjából véget ért minden, akkor mit kéne csinálni? És azt mondja az Uram, hogy semmit, most már semmit, csak hazajönni. Most már csak ez van. Az alkalmas időknek éppen ezért folytatja ott az ige, hogy meg kell vásárolni, amit kihasználva, úgy hoz ez a fordítás, hogy kihasználva az alkalmas időket, az eredeti szövegben egy üzleti szakkifejezés van, hogy vásárold meg. Ez azt jelenti, hogy amikor mi keresztényként ott állunk egy ilyen kairosz pillanat előtt, egy döntés helyzetben vagyunk, mert Isten most lehetőséget ad valamire, bárhogy döntesz, fizetsz. Ára lesz. Ha Istennek engedsz, annak is ára lesz. Ha nem Istennek engedsz, annak is ára lesz. Csak az egyikben Istennek a jelenléte fog kísérni, és áldása, a másikban, abban az ő kegyelme ott lesz, hogy egyszerűen kisegítsen belőle, de végig kell csinálnod úgy, hogy sok mindent fogsz veszteni. Gondoljatok erre, mikor Ábrahámnak Isten szólt, hogy menj ki a te atyáid földjéről. Az egy kairosz pillanat volt, egy újat kellett kezdenie. Volt ára? Hát hogy ne lett volna ára? Bedolgozott vállalkozásai voltak, gazdag ember volt, kapcsolatrendszere volt, a családi kapcsolatait voltak. Az első dolog, amit fizetnie kellett, szerintem ott fogta a fejét, hogy oké, okay, Uram, de hát most hazamegyek, el kell mondani az asszonynak. Ez ciki lesz. Egy nőnek megmagyarázni, hogy ami működik, azt miért hagyjuk ott. Hát ez nem egy könnyű feladat. Képzeljétek el, hogy hazament, és akkor mondja Ábrám, hogy asszony, megyünk hova, azt nem tudom. Miért? Azt se tudom pontosan. Ki mondta Isten? Na jó, van, hagyjál. Szóval ezt végig kellett küzdeni. Ennek ára volt. Föl kellett számolni a vállalkozásait, volt egy kőből épült városban élt, ott kellett hagynia, át kellett állnia a sátorlakó életformára. Melyikötök tudná ezt megcsinálni? Hogy hagyjuk ott a házainkat, és akkor innen kezdve éljünk sátorba. Vannak, akinek az, hogy Istennek engedelmeskedjen, ez következik az életéből. Mondjuk elmegy Mongóliába misszionáriusnak, ott nem nagyon fog tudni Ulánbátorból Mongóliát evangelizálni, ugye egy ilyen nagyobb épített város, ahol van három utca legalább. Ott akkor föl kell pakolni, menni kell, sátrat verni, ott lenni az emberekkel, aztán tovább menni, stb. Szóval ára van. És itt azt mondja az ige, hogy fizesd meg az árát. Ne légy meggondolatlan, tehát akkor tudod ezt megtenni, ha nem vagy meggondolatlan, hanem az Úrnak enged. És ez a meggondolatlan szó, ez három szóból van összerakni, az alapszó az a törekedni. És van ott egy másik kis görög szó, az együtt törekedni. A meggondolatlan ember az az, akinél egy fosztóképző is van ott a görögben, aki a célokért Isten nélkül törekszik. Az az ember, aki célokat kijelöl, de Isten nélkül, és Isten nélkül törekszik ezekre. A meggondolt ember az, aki Istennek a vezetése alapján jelöl ki célokat, és Istennel együtt törekszik azoknak az elérésére. Azt mondja itt az ige, hogy ne légy meggondolatlan, hanem nagyon is, hogy fontold meg, és Istennek engedj. Értsd meg, mi az akarata. Itt az engedni szó van, hogy engedj egy másik akaratnak. És egy másik is szó van hozzárakva, ott látjátok zárójelbe, az azt jelenti magyarul, hogy együtt. Hogy tehát, hogy azt jelenti, hogy egy közösségben lenni. Valakivel együtt lenni, és ebből származik ez az engedelmesség. Ne légy meggondolatlan, hanem élj Istennel közösségbe, és az ő akaratának engedj. Akkor fog az életed ilyen irányt venni. És ha szeretnék egy ábrát mutatni nektek, itt a végén az új szövetségnek az idő kifejezéseiről, na meg vagyunk. Ugye azt mondja az ige, hogy miért kell ez a bölcsesség? Mert a napok gonoszak. És most előkerült egy másik kifejezés. Az egyik, ami volt már, ez a kairosz. A rendelt idő. Amiről most szó van, az a hémere, a napok. És van a Bibliának még egy nagyobb kifejezése, a korszak. Például egy ember élete, az egy ilyen korszak. Van egy eleje, és van egy vége. Aztán vannak üdvtörténeti korszakok. De amire itt az ige utal, hogy azon belül, hogy élsz egy nagyobb időintervallumba, megszülettél, és valamikor meghalsz, kilépsz ebből az életből, vagy Jézus visszajön, és vele találkozol, azon belül vannak kairoszok, Isten által rendelt idők. Ezeknek meg kell fizetned az árát. Ha bölcs vagy, ezeket megbecsülöd. Ha bölcs vagy, ezek szerint haladsz az életedben. Mert egyébként a napok, itt ezek a kis vonalak, azt mondja az ige, hogy a napok gonoszak. Vajon mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az ördög a harcot a napjainkért folytatja. Miért? Mert az, hogy miről fog szólni az életed, az minden nap dől el. A döntéseidet naponta hozod. Olyan nincs, hogy egy döntést hozol egy éven át. Lehet, hogy tiprodsz, hogy megértsd, hogy az miről szól, de a döntés az egy pontszerű dolog, és utána a következmény majd megint tart valahogy. Döntést kell hoznod, azt a napokban hozod. Amiről a napjaid szólnak, arról fognak szólni az éveid. Amiről az éveid szólnak, a napjaid miatt, arról szól majd az életed. Az élet a napokból áll össze, és ez az az egység, az az idő egység, amit Isten neked adott ajándékba, hogy rendelkezz felette. Emlékszel, hogy Mózes hogy imádkozik a Zsoltárok könyvében, hogy taníts minket úgy számlálni, mit mond, az éveinket, az életünket, a napjainkat. Taníts minket, nekünk úgy számlálni a napjainkat, hogy ből szívhez jussunk. Valószínű az van mögötte, hogy ami nem fér bele a napodba, az több mint valószínű, hogy kimarad az életedből. Több mint valószínű, hogy kimarad az életedből. Hogyha valami nem fér bele a minden napjaidba, akkor az ki fog maradni az életedből. És ez nagyon fontos a szívünkre vennünk, mert azért mi hajlamosak vagyunk úgy gondolni egy napra, hogy hát az csak egy nap. Igen, de a következő is csak egy nap lesz. És hogyha abból is csak csak egy napból kimarad valami, meg utána is abból csak egy napból kimarad valami, akkor a végén a hetedből kimarad. És ha a heteidből kimarad, a hónapokból kimarad, és utána az évekből és az életedből. Tehát a legfontosabb dolgok azok napi ritmusra vannak építve. Naponta kell az Úrral lenned, naponta kell az igével törődned, naponta kell imádkoznod, naponta kell törekedned az engedelmességre. Nem lehet, hogy az engedelmességet egyszer egy évben letudjuk egy évre. Vagy hogy igét olvassunk egy évre. Imádkozzunk egy évre. Szóval nem, ugye ez nem működik. Tehát a legalapvetőbb összefüggések az életünkben a napokhoz vannak kötve. És azt mondja az ige, hogy a napok gonoszak. Miért? Mert az ördög ezt jól tudja. És nem fogja azt mondani, hogy tudod mit? Elkérem az egész életedet. Hát bolond lenné neki adni, igaz? Még csak azt sem mondja, hogy elkérem az éveidet, vagy a heteidet. Sőt, nem mondja semmit. Csak hoz egy csomó dolgot a mindennapokba, amik elfordítanak a legfontosabbaktól. És ezek is fontosak lesznek látszólag. De a legfontosabbaktól elfordíthatnak minket. Ezért ez egy komoly küzdelem, hogy a napjaink arról szóljanak, amiről szólniuk kell. Tehát összefoglalva, azt mondta az ige itt, hogy ne légy meggondolatlan az élettel kapcsolatban, légy bölcs. Az új élethez egy új ember kell, de az új embernek egy új szemléletmód kell. És a jövő vasárnap fogjuk azt látni, hogy ez még mindig így nem adja ki a teljes képet, mert szükség van új erőforrásra. Ezért mondja itt az Efézusi levélnek a szakasza a végén, hogy be kell töltekeznetek Szentlélekkel. Mert a Szentléleknek a jelenléte, az ő uralma az, amihez mindehhez erőt is ad. Tehát az üzenet már az, hogy légy az, aki vagy. Ez az utolsó dia. Légy az, aki vagy. Emlékezz, hogy kinek a fia vagy. Ebből indulj ki. Te egy új ember vagy, új életet kaptál, elfogadott vagy. És rendelkezésedre áll mindaz, amit Isten a gyermekeinek oda akar adni. Ne küzdj azért, hogy elfogadjanak téged. Nem kell, mert elfogadott vagy. Ne küzdj azért, hogy Isten szeressen téged, mert szeret téged. De akkor válj azzá, akivé Isten téged tett. Az ő kegyelmére támaszkodva, a vele való közösségben élve. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, jövünk eléd, és szeretnénk először is bocsánatot kérni, hogy sokszor küzdünk olyan dolgokért, amikért nem is kellene, csak azért, mert hagyjuk magunkat becsapni, félrevezetni. Bocsáss meg, hogy néha küzdünk azért, hogy elfogadj, holott az ige mondja, hogy te a kegyelem királyi székén ülsz, és ott vársz minket, és ez a kegyelem készen van. Bocsáss meg, hogy mi szeretnénk úgy érezni, hogy méltók vagyunk arra, hogy szeress minket, és ezért sokszor küzdködünk azért az életben, hogy szeress, pedig te szeretsz. Uram, és ezt a kereszten egyszer mindenkorra bizonyítottad. Bocsásd meg, hogy sokszor a motivációnk nincs a helyén, nincsenek a helyükön, hogy mit miért teszünk. És köszönjük neked azt, hogy egy ennyire biztonságos dolog az, amire te hívtál minket, hogy te benned lehet elrejtve az életünk, és hogy tőled függünk. És hogy van hatalmunk nemet mondani a sátánnak, van hatalmunk nemet mondani a világnak, a bűnnek, a testnek, és igent mondani te neked. És köszönjük, hogy amikor mégis elbukunk, amikor nem úgy jön össze, ahogy mi is azt szeretnénk, akkor van szabad utunk a kegyelem királyi székéhez, hogy újból merítsünk a te kegyelmedből, hogy megújuljunk, megfrissüljünk, megtisztuljunk. Köszönjük, Úr Jézus, ezt a nagyon nagy szabadságot. Segíts nekünk, hogy ne cseréljük föl egy ilyen törvénykező, ítélkező lelkületre. Ne cseréljük föl egy ilyen őszintétlen lelkületre, hogy inkább homokba dugjuk a fejünket, és nem nézünk szembe azzal, hogy mivel küzdünk, hanem add, hogy tudjunk bátran szembenézni a valósággal, világosságra hozni azt, ami a félhomályban történt bennünk, hogy te megtisztíthatsz azoktól. És adj, Úr Jézus, sok győzelmet, ami a te dicsőségedre mutat rá. Szeretnénk, hogyha te gyermekeidnek, a te tanítványaidnak bizonyolnánk, úgy, ahogy élünk, egyszerűen, tisztán, szabadon, és másokat is, Uram, így építve, másokra is jó hatással léve, másokra is olyan hatással léve, hogy az emberek azt érezzék, hogy hozzád szabadon lehet jönni, nem félni kell tőled. Köszönjük a közösséget veled és egymással. Amen.